rájön, csak egy-egy tovaúszó fával rakott tutaj hallat csobogást, mintha sejem básznat hasogatnának suhogással. Midőn egyszerre lódobogás hallik, megcsillan a lópatkó szikrája az éjben, a város végére kiállított őrszem lihegve hozza István grófnak a hírt.
Méltóságos úr, érkeznek a követek! Gyerek be, rendbe! Kiáltja a gróf. Meg kell gyújtani a fáklyákat!
Egy perc alatt talpon van a sereg, kozákok, gyalogosok két sorjában a muskétás ágyuk, István gróf faripára pattan, a két aprót fogja a lova kantárját, azután, mintha kétfelé hasadna a sötétség, egyszerre kibontakozik a besztercei küldöttség. Elől egy vézna fürge alak, a nagy kucsmájából alig látszik ki az arca, csak az ősz hajából lengedez ki néhány fürt, mente lúg a vállán panyúkásan, lehajtott fejjel jő lassú méltósággal, frindzsáját húna alá fogva, hogy a csapadékos fűbe be ne sározódjék. Utána két hosszú szakállas aggastyán lépdel. Ezüst korsót hoz az egyik, voltak éppen a Trunovszki Péter kölcsönkért teáskannáját, vízzel megtöltve. A másik füvet tart egy tálcán, közönséges réti lóhere, de egy kis lúdnyelű fűvel és ördögcérnával keverve. A negyedik követ is egy fehérhajú öreg úr. Már jó levegője lehet annak a besztercének, ha ilyen sokáig élnek benne az emberek. Róka prímes csurapét viselt, rezes végű egyenes kardot, mint a katonaorvosok, és ezüst tányéron egy maréknyi földet hozott, de olyan meggörnyedve, mintha egy házat cipelne maga előtt. Mi több? Még az ötödik ember is egy megtört, megtöpörödött ráncos ag volt. Ennyi, talán már nem is szülnek az anyák besztercén 70 év óta. De bezzeg megfejtődött a rejtély, mihelyt a fáklyafény odavetődött a sugár leányalakra, akit az ötödik követ vezetett a kezénél fogva. Világos dolog az, hogy ez a gyönyörű teremtés csak aggastyánokra volt bízható, van ám ész a besztercei magisztrátusban. Istenem, de szép volt azzal a leeresztett hajával, mely mint az olvasztott arany csurgott le hátul végig a derekán, végig a szoknyáján, majdnem egész földig. Hát még az a finom arcocska azzal a szomorú homlokkal, azokkal a nagy szempillákkal. Őzike tekintetében ijedelem és elszánás, szoknyája suhogásában varázslat volt, mintha egy hűs fuvalom jönne és illanna el. Minden szív megdobbant, szorongva. Így visznek egy mesebeli királyleányt a fekete posztóval bevont városokban a sárkánynak. Az utolsó sorban a mieink jöttek. A honvéd parancsnok Pruzsinszki Kovács uram és egy kicsit kútyagos állapotban a zsolnai polgármester, ki egyre bíztatta a leánykát nyájas szeretettel.
Csak ne félj semmit, apóka, csak ne törődj semmivel, fiacskám, mindenben úgy tégy vakon, ahogy mondottam, meglásd, jóra fordul a szomorú sorsod.
István gróf lova egy pár lépést tett előre, amint az apródok vezették, azután megállt, csak a fejét hányta nyugtalanul, és az első lábaival kapálózott, turva fel a földet úgy, hogy szerteszét frecsegett a közelállók szemei közé.
Jöjjenek kegyelmetek közelebb,
mondta a várúr, emelt méltóságteljes hangon, kivont kardjával is intve.
Mit kívánnak tőlünk?
A követek közelebb jöttek, és meghajoltak. Az apró öreg emberke egyet köhintett, és elkezdi szavalni kopott jambusokból összeállított dikcióját nagy pátosszal, stentori hangon.
Hatalmas várúr, nagy nemes vezér! Vizet, füvet, földet hozánk neked, előtted hódulók! Kegyelmezz besztercének! A kívánt hölgy helyet mi kicseréljük!
Mert nem lehet kérem alassan megtalálni,
szólott közben az ezüst korsós aggastyán. A vezérszónok dühösen fordult hátra.
Ej, ugyan hallgasson, szenátor uram!
És aztán zavartalanul bömbölte tovább.
A kívánt hölgy helyett mi kicseréljük, fogadd de mást! Az istenek remekjét túszul, s kegyelmez városunknak!
Ezzel leoldák kardját a szónok, hogy a lú lábaihoz tegye a földre, a többiek is azon kép kezdték lekötözgetni, de Pongrác intett nekik, hogy nem szükséges. Látható módon hatotta meg a néhány mondat. Középkori emlékeken élődő lelke megittasodott a daliás időke kirívó ügyetlenséggel mázolt képétől is. A káprázatok közt, amelyekben fiatal kora óta élt, ez volt neki az első valóság. Igen, ez a nagy hazudozás. Szíve tombolt a diadalérzettől, szeme kevésen siklott végig a húdulókon, míg hirtelen rajta veszett az utolsó látományon, Apolkán. Ó, mi ez? Csoda ez! Mintha Beszterce város bűbályos címere lenne megelevenedve, a négy folyamos pajzsból kiemelkedő szent női arc. Ő az. Ő. Csak a pajzs hiányzik alula, és a szárnyak a vállairól. Hogyan? Szólt, mint egy felocsúdva, szelíden, csendesen. Esztellát nem tudták kegyelmetek megtalálni? Lengefi, mert ő volt a vezérlő szúnok, újra meghajolt a földig és felelt.
Nem, nem, uram, pedig kerestük éjjel és nappal, leskelődve rá, mint űzött vadra.
De hát hová lett?
Ég tudja azt.
Pedig szeretném tudni, hova vitte onnan az a Pernahajder Behenci.
Előkerítjük bár a föld alól.
S addig-e gyermek marad nálam túlszul, ha jól értettem? Lengefi erre is keresett egy feleletet. Hirtelen végigfutott esze az összes színdarabokon, de nem talált egyetlen illő mondatot sem. Hát csak a fejével bólingatott alázatosan. Jól van, felelte Pongrácz István jó akaratú korholással. Bár az a sértés, ahogy levelemmel bántak, példás büntetést érdemelne. Én mindamellett kegyelmet adok ezegyszer városuknak, és hadaimat visszavezetem. Lassan, ünnepélyesen bedugta kardját a hüvelyébe, és leszállt a lúról, hogy a hódolati jelvényeket átvegye. A kancsó után nyúlt, megízlelte a benne lévő vizet, rossz poshat vízolt, csak éppen, hogy a száját nedvesítette meg vele, a többit kijönti a gyepre, Lengefi rémült tekintetet vetett rá, hogy hátha az ezüst kancsót elviszi zsákmánynak. Minden hajaszála égnek merett, teremtő úristen, ennek a meggátlására aztán csak ugyan nincsen idézet a világirodalomban, de a győztes vezér visszaadta a kancsót, és a füvet vette el a tálcáról, oda tartva azt a harci paripájának. A lovacska tenyeréről falta fel, és megelégedetten majszolta, ropogtatta jobbra-balra csapkodván a farkával. Most már rákerült a sor a besztercei földre, melyet leszort és a lábával megtaposott a legyőztetés jeléül. Mire távolabb, a hídfőnél eldördült három mozsár és a lapusnyai legények megfújták a harsonákat. Végre a túszhoz lépett, az remegett fázékonyan, mint széltől meghimbált liliomszál, mikor maga felé látta közelegni, és behunyta a szép, szomorú szemeit. Talán egy imádságot is rebegett halkan, titkon, úgy érezte, hogy az utolsó pillanata jött el. Talán fejét vágja most le mindjárt az a fényes ruházatú vezér, akihez került, azt se tudja miért, azt se tudja hogyan, mindez valami megfoghatatlan volt előtte, de a különös hadvezér éppen nem bántotta. Csak a fejét simogatta meg gyöngéden. Hogy hínak? Kérdi. Kinyitotta a szemeit és csodálkozott, hogy semmi baja se történt. Amint lopva ránézett a vezérre, már nem talált rajta semmi ijesztőt, hiszen ez is csak olyan, mint más ember, és amit körül hordozta álmatag tekintetét a festői csoportokon, a fényes jelmezekbe bújtatott alabárdos katonákon, mintha megannyi királyok állnának ott, ama hamupipőkik egyikének képzelte magát, akikkel most egy mese történik. Csak mikor már ezt mind elgondolta, azután jutott eszébe felelni. Apolóniának hívnak. Úgy mondta ki, mintha restelné, hogy hogy hívják. És ahogy látta az aggasztjánoktól, ő is épp úgy meghajolt, olyan mélyen, de mégis másképp. Mennyi kecs, mennyi grácia volt abban, és amint meghajolt a bal térde, milyen szemvesztő vonalakat nyomott ki a lába harmonikás láncokra szedett szoknyácska szövetén. Szép neved van, báránykám, felelte István gróf. Ne félj semmit, nem haragszom rád. Ki meghoztad az áldozatot városodért, leszel a váromban illő tiszteletben. Pongrácz István most újra a követekhez fordult, kik még mindig ott állottak félkaréiban, üres edényekkel mereven, kezének egy királyi mozdulatával mondá, vigyék a békét és jó akaratomat küldőiknek! Mire az apródok poharakat hoztak, fehérborral töltve is megkínálták a